Te benned bíztunk elejétől fogva. Kedves hallgatóink, a Református Egyház fél óráját hallják.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. A kislányom bizonyítványáért az iskolában kapott egy könyvet az őslényekről. Megdöbbentem, amikor belelapoztam. Lerajzolták többek között a majomembert, hogy ez miképpen élt, tudni vélték, hogy mit evett, és így tovább. Az utcán még egy plakát is rám vigyorgott, ahol félig ember, félig majom alak volt lefestve, és mellette a kérdés, teremtés vagy evolúció? Mintha ez lenne a fő döntés. Az ember azt hinné, hogy 20 évvel a rendszerváltás után ezen túl vagyunk, de úgy látszik, hogy egyáltalán nem. Rettenetes, ahogy a média által ránk öntött egyszerű üzenetek épp a lényeget fedik el. A gondolkodásról és a kérdezésről szoktatnak le. Ha a reformációnak, Calvinnak volt valami nagyon fontos hatása éppen az, hogy szabad teret engedett a tudományos gondolkodásnak, és a hit kérdései nem alá fölé, hanem mellé rendelő viszonyba kerültek ezzel. A helyes magatartás épp az alázat határaink tisztelete. Falus András immunológus professzorral beszélgettem az evolúcióról. Először azt mesélte el, hogy épp a minap az aluljáróban hittérítőkkel volt kénytelen vitatkozni. Jól lehet, ő is a hit szemével nézi az életet.
Nagyváratéren az aluljáróban szónok volt egy társaság pár hetet, és elkezdtem vitatkozni. És egy nagyon érdekes helyzet alakult ki. Egy picit gondoltam, hogy baj lett, nagyon szelidek voltak, de elhárították. Mondták, hogy ez így nem jó, és elfogultak és folytatták.
Mik voltak a pólusok?
A két pólus egyikével se lehet azonosulni. Tehát a két pólus a kreacionizmus, a maga intelligens tervezés módjával, illetve a darwinizmus. Én direkt mondok izmusokat. Ez inkább egy szerencsétlen dolog, hogy a evolúció elméletet darwinizmusnak nevezik. Nem mondják a relativitás elméletét einsteinizmusnak, vagy a genetikát mendelizmusnak. Az egy ideologisztikus, egy párt, egy fő gurú után.
Na csak hogy ennek azért van alapja, tehát itt évekig tényleg ez így ment ebben az országban.
Nem csak ebben az országban, az Egyesült Államokban. Az igazi kreacionizmus a szónak a legszélsőségesebb értelme, ez egy amerikai neoprotestáns áramlat. Szembe ment azzal akár a felvilágosodás korában kezdődött materializmusnak, az Istent feleslegesnek érző vonulatával, ami természetesen átvett az a filozófia, ami meghatározta a szocialista korszakban is. De ugyanakkor Amerikában is volt ilyen.
De ugye a darwinizmusnak az ilyenfajta vallásos állítások?
Az abszolút szélsőséges állítások. Ez nem az úgynevezett szocializmusban kezdődött, ennek nagyon mély pozitivista háttere van. A tények, a törvények, az gyakorlatilag a fizikai törvények helyettesítik. Mindenre magyarázatot adnak. De ez az adott kor hiányos tudásának megfelelő emberi nagyképűséggel párosult magabiztosság. Ezzel nem védeni akarom azokat a biológia tantérmeket, amiben még mai napig is nagyon rosszul van megfogalmazva. Rendkívül sok iszonyatos felelőtlen dolog történt. Immunológusként elolvastam azokat a részeket, amit a középiskolások egy tankönyvnek. Hát olyanok vannak leírva, amit én nem értek. Én az életben ezt nem hallottam. Borzalmas.
De nem csak a tankönyvekről van szó. Nagyon felháborító volt lányunk. Kapott egy ilyen ős hüllők, vagy ős állatok című könyvet. Tehát az egész evolúció, a darwinista evolúció elmélet le van rajzolva. Megjelenik egy majomember, és olyan dolgokat állítanak, aminek semmi köze a valósághoz. Nagyon-nagyon sok könyvről van szó.
A tudományban nincsenek bizonyítékok, hanem modellek vannak. Többé-kevésbé a valósághoz közelítő modellek. Axiomák lehetnek, ezek alapkövek. El kell ma már fogadnunk azt, hogy a mozgás makro méretekben és a mikro méretekben egész más törvényeket követ. Hát a kvantummechanika szabályai azok abszolút más törvények, mint a látható mechanikai fizika szabály. Tehát én mindig az emberi nagyképűséget vádolom, aki ha valameddig eljut és csodálatos utat tesz meg az emberiség a teremtett világ megismerésében, akkor azonnal lezár. Az a tudomány, és ez nem csak az evolúció elmélete igaz, ami ismeri a határait. ami tudja, hogy meddig tart az ő kompetenciája, meddig tart az, hogy ha ő állít valamit, az az ő rendszerében, idejében, tudás hátterével az adott pillanatban elfogadható, de a tudományban a cáfolhatóság is benne kell, hogy legyen. Az evolúció egy tudományos elmélet, Darwin 150 éve írt cikke, a természettudományos gondolkodás egyik legnagyobb állomása volt. Rengeteg minden igazolja az evolúciónak a jelenlétét. De mi az, hogy evolúció? Mert borzalmasak azok a viták, amikor azzal vitatkozok, amit gondolok, hogy ő ért, nem értek egyet veled, se az általad interpretált önmagammal, én már hallottam ilyen vitát a pszichológusok között. Ez egy elképesztő. Mi az evolúció? Én használok egy nagyon híres magyar ökológusnak, Juhász Nagy Pálnak a meghatározását, hogy az evolúció nem más, mint a genetikai változások összessége. Ez az evolúció. Az evolúció elmélet semmit nem mond az élet keletkezéséről, az égvilágon semmit. Azt mondja, hogy az ő elképzelése szerint mai napi tudományos eredmények is megerősítik, hogy jön létre az a sokféleség, amivel a élővilágban találkozunk. Ennyit mond az evolúció.
És genetikai ugrásokkal jön létre?
Nem feltétlenül ugrások. Az ugrások az egyik megoldás. Van úgynevezett sodródás is, van migráció, van izoláció. Hát a sokféle változatból az a környezeti nyomás, ami minden élőlényen van, szelektál. De hát ezt éljük meg naponta, amikor a torokgyulladásunkra antibiotikumokat szedünk, mert az antibiotikumok szelektálják erre az antibiotikumokra ellenálló rezisztens törzseket. Ez a tipikus evolúció. Akár a legutóbbi két évben egy olyan világot ismertünk meg, amit most mikroRNS-nek nevezünk. Ma kiderült, hogy az egész élővilág, tehát a gének megszólásának a szabályozását egy olyan rendszer irányítja, ami eddig fogalmunk nem volt. Olyan gazdag repertoárt biztosítanak a kiválogatódásnak, amit eddig nem tudtunk, és ez, amit én mondtam, ez evolúció. Evolúció elmélet, és nem evolúcionizmus. Nagyon tartózkodnék az ideológiai felhangtól. Ez egy tudomány, ami tele van meglepetéssel, szépséggel, most anélkül, hogy a geneticizmus hibájába tévednék csinnadratta a gének körül.
Ez azt jelenti, most ha jól értem, hogy nem igaz az, hogy mindent a genetika határozza, és egy ilyen kódrendszerről van szó.
Természetesen nem igaz. Ezért mondtam azt, hogy a tudomány kritériuma a határok felismerése. Szó sincs róla. A memetika is öröklődik. A mémek azok a hagyományok, legendák, mitoszok, szokások. Én a szüleimtől tanultam meg, hogy hogy ülök az asztalnál, és hogy eszem, és öröklődik. Mindez képezi azt a világot, amiben élünk. A genetika ennek egy nagyon fontos szegmense, de nem abszolút szegmense. Darwin nem tudta igazán a genetikát. Mendel, aki ugye egy viszonylag zárt közösségbe dolgozott, de a brünni apát, a borsók kísérleteiről ismert genetikai nagyon alapvető törvényeket írt le. Nagy tisztelettel elküldte a dolgozatát, akkor már nagyon híres angol Darwinnak. És Darwin halálakor megtalálták a könyvespolcán felbontatlanul. De most ha felbontja, akkor se változik a koncepciója. Csak akkor van egy magyarázat, amit külön vagy együtt öröklődő génekről mondhatott volna, egy nagyon fontos alapvető részlet ennek. Most a kreacionizmus a maga ideologisztikus megközelítésével, az intelligens tervezés, az azt mondja, és nagyon sok vitában vettem részt, szimpatikus, hisztességes emberekkel, hogy nem lehet, hogy próba szerencse, sikerül, nem sikerül alapon jött létre, mert akkor nem alakult volna ki ez a csodálatos sokféleség. Például szokták hozni, vannak olyan rovarok, amelyeknek olyan hosszú szívó szárszervük van, ami a virágok belsejébe be tud nyúlni, és a virágpor táplálékot ki tudja onnan szedni. Azt mondják, hogy ha egy kicsit rövid, egy kicsit elágazó, akkor azok elpusztultak volna. Most ez egy olyan lebecsülése szerintem a sokféleség létrejöttében rejlő, még nagyon sok mindenben nem föltárt megvalósulásnak.
De az új kegyet, az ügyfélünkön, öröktől fogva tartunk öröktön, s fiak fiaim, mint kik a földön, szent fiét őrzik, nehogy a az megtörjön. Az Úr pedig lenn fönn a mennyekben, trónol, mert jussa vagyon mindenben. Áldjad az Urat, áldjad én lelkem, kegyelméről is el ne feledkezzem.
Benned is van biztos egy ilyen érzés a természetben, hogy ez valami csoda. Az ember azt érzi, hogy...
Ez ellentmondás az evolúció és a csoda megélésével.
Ennyi csak, hogy ez nem véletlen.
Tehát a kreacionista azt mondja, hogy hol vannak azok a köztes formák, amiből egy állatcsoport kialakult. Ha ilyen lépésenként szelekció megmarad, nem marad, meg hol vannak a maradványok? A bizonyítékok hiánya az nem a hiány bizonyítéka. Semmi pozitívat nem mond a kreacionizmus, csak azt mondja, hogy ez így nem lehet, tehát nem így történt, és Isten egyszerre teremtette meg azt a világot úgy, ahogy van. Az Úristen egy fantasztikus, ügyes, zseniális mesterembernek tartják, egy fabrikáló mesterembernek, aki valami zsenialitással összerakta ezt a világot. Én meg úgy gondolom, hogy az Úristen teremtése nem csak tárgyakból, lényekből áll, hanem törvényekből is. A teremtés mozzanata az megteremteni azt az alaphelyzetet, belelehelni azt a lelket, azokat a törvényeket, ami aztán működve létrehoz sokféleséget. Mert hazug az a kérdés, hogy kreáció vagy evolúció. Teremtés vagy evolúció, nem, teremtés és evolúció. Néhány évvel ezelőtt főleg protestáns lelkészek, magukat hívőnek érző biológusok találkozása egy nagyon nagy élmény volt. Azzal kezdtük a beszélgetést, hogy definiáltuk a szavakat. Már is elhárított egy csomó félreértést, hogy mást értünk ezek alatt a szavak alatt. Kimondhattuk azt, hogy ha ez a törvény, ez a biológiai szabályszerűség, az evolúció, a változékonyság, ez létezik, akkor az Isten teremtette. Tehát az evolúció Isten teremtési módszerei közé tartozik. Megtaláltak egy skandináv falut, amely a középkorban olyan izoláltan helyezkedett el, hogy csak azt tudták enni, amit őt megtermeltek. Évszázadokra visszamenő döbbenetes precizitása leírta, hogy ki élt ott, mennyi ideig élt, milyen betegségbe szenvedett, hány gyereke volt, azoknak hány gyereke volt, és rendkívül izgalmas dolgokat találtak a generációkra. Mindig szétválasztjuk, hogy genetika vagy környezet. Nem, genetika és környezet. Egy hangverseny élményét nem csak az határozza meg, hogy az a hegedű egy Stradivari vagy Garneri, hanem az is meghatározó, hogy azon, hogy játszanak.
Ha jól értem, akkor te Istent is így képzeld el. Tehát ő nem egy hegedűt rakott csak, hanem játszik is rajta.
Úgy képzelem el, hogy ő megalkotta a hegedűt, és játszik is rajta.
Azt mondom.
Igen. A szélsőséges kreacionizmus az azt mondja, hogy a zene lényege, ebbe most már ebbe a metaforában elmenve, az nem más, mint a zenekar hangszereinek összessége. Én viszont úgy gondolom, hogy a zenekar, az összhangzat, az összeszokottság, az akusztika, a hangulat, otthoni problémáknak a pódiumra vitel együttműködnek. A gravitáció is a teremtés része. El kell jutni egy olyan típusú, hát megint csak alázatig, ez egy kicsit lepusztított szó, de valóban az alázatik, hogy az ember próbálja beilleszteni azt a tudás szintet, amivel ő az adott korban, adott mesterekkel ő megkapott, és ne akarjon mindenképpen végletes szabályokat kimondani. Az evolucionizmus azt mondja, hogy ebből kész lehetetlenné tette az evolúció elmélete a teremtést. Fogalma nincs arról, hogy miről beszél. Köszönő viszonyban nincs az evolúció elmélet ezzel. Viszont az a intelligens tervezés gondolatmenet, amelyik azt mondja, hogy az autók se úgy készülnek, hogy véletlenszerűen próbálgatják az alkatrészeket, és akkor egyszer véletlenül összeáll egy autó, mert megtervezik az autót, és összerakják. Az a központi idegrendszer, aminek a teljesítménye tényleg a legmagasabban szervezett biológiai anyagként tekinthető, annak az ötlet, a kreáció, az asszociáció, a memória alkalmazása és az új dolgok iránti érzékenység, ez egy olyan csodálatos titok, amiről ma még nagyon keveset tudunk. Tehát ne akarjuk lezárni a tudásnak a folyamatát, és ne akarjuk se kizárni az Istent a teremtett világból, se bezárni egy fabrikáló, zseniális, hatalmas, erős, halhatatlan mesterembernek.
Azért, ahol én is megakadok, az az ember. Azért azt mondani, hogy a majomból lett az ember, azt mondom, hogy ilyen nincs.
De soha nem mondta az igazi evolúció ezt a majomból lett az ember. Ez a vulgár materialista felfogása valaminek, aminek csak ideologisztikus háttere van. Ugye a darwini alapcikket az ember 90%-a sose olvasta el. Ő elolvasta azt a cikket, amit arról írtak. Soha nem mondta, hogy a majmokból lettünk. Nem, szó nincs erről. Azt lehet mondani, hogy az ember, mint a mai élő, ezt nem mindig hiszem, ha újságot elolvasom, legmagasabb rendű élőlény egy fejlődési folyamat során alakult ki. Sose fogom megmondani, és senki ne, hogy hol a lélek. Ez az a határ, amit a biológia nem tud átlépni. A bűn se egy biológiai kategória. Beszéljünk például a homoszexualitásról. Rendkívül sok olyan gént ismerünk, amely olyan helyzetbe hoz valakit, hogy neki a azonos neműek iránt vagy érdeklődése nagyobb. Rengeteg immunológiai elem van. Mégis nem veszem azt a bátorságot, hogy azt mondjam, hogy ez nem bűn, a homoszexualitás, mert az Isten azt mondja. Bűn, ez nem egy biológiai kategória, ez egy teológiai, szociáletikai kategória. És egy különleges természettudományok által nem vizsgálható csoda az, hogy az Úristen miért a saját képére teremtett bennünket, egyáltalán az a kérdés, hogy miért vagyunk. Ez nem természettudományos kérdés, mintha én azt akarnám elmondani, hogy a szivárvány az nem lehet az Isten és a választott népek közötti szövetség jelképe, mert az nem más, mint a fehér fény felbomlása a vízcseppeken, nanométerben tólig látható tartományba kifejezhető. De miért ne lehetne egyszerre a kettő igaz?
Szóval az ember mégiscsak, ott ő megállok. Tehát az ember az egy különleges teremtménye Istennek.
De minden teremtménye különleges teremtménye az Istennek. A fekete rigó is egy végpont, és nem lesz jobb fekete rigó. Az ember különleges, mert az embert az Isten kiválasztotta arra, hogy a neki szánt sorsot élje, hogy őt dicsőítse. Hatalmas különbségek vannak az emberek
ember,
között.
Mind ember.
Mind ember, de ez a kategória, ez egy szociálpszichológiai kategória. Nem a biológikumja miatt különleges, hanem amiatt a szellemi képessége, mentális adottsága miatt, hogy Istenről tud gondolkodni, és megkapja az újrateremtést, a megváltásnak. Ezt ne biológikumban keresünk, ne egy géncsoportban, bár fogunk találni egy csomó olyan géncsoportot, például a magatartásra ható géneknek a szabályozása jelentősen bonyolultabb. Mert ilyen különbség a főemlősök és a alacsonyabb rendű majmok között is van, a rhesus majom vagy a maki csimpánz között is hatalmas különbség van. Teológiai kérdésekre én nem tudok biológiai választ adni. Az a határsértés történik a klónozással, ugye az egy sejtmag átültetés, egy embrionális technológia. Zoli volt az első olyan emlős, amelyet egy skót társaság úgy hozott létre, hogy az anyának egy testi sejtjéből a sejtmagot betették ugyanannak az anyának a betesejtjébe, és az anya megszülte a saját ikertestvérét. Lényegében Dolly nagyon érdekesen pusztult el. Dolly egy olyan betegségbe szenvedett, amit korai öregedésnek neveznek. 5-6-7 éves gyerekek, mint ráncos öreg emberek jelennek meg. Úgy tűnik, hogy Dolly nagyon hasonló betegségben halt meg. Nem lehet egy érett testi sejtmagot, amiben a DNS már egy csomó módosításon ment át, teljesen újra kezdeni. Magyarországon is van klónozott egér. És én csak nagyon bízni tudok, hogy ember soha nem lesz klónozó. Semmi értelme nincsen. Olyan technikák vannak, olyan felfedezés az elmúlt néhány évben, hogy testi sejtekből, például vérből, lehet embrionális sejtet csinálni bizonyos genetikai beavatkozással, tehát nincs szükség embriókat gyártani. Nekem visszacseng az a páli mondat, hogy nem hagy kísértetni feljebb, mint sem elszenvedtetnétnek. Itt van egy elképesztő, egy iszonyú nehéz probléma. Azt mondják, hogy hát meg tudok embert gyógyítani, akkor ne vacakoljatok már azt a lejárt embriót, már hagy használjam föl. Azonnal felvetődik, hogy nem azért hoztak létre nagyobb számban, hogy majd abból a valamiből máj legyen, pedig abból ember is lehetne. Tehát iszonyú nehéz kérdés, és íme van egy válasz, meg lehet oldani.
Falus Andrást hallották. Nem sokára elkezdődik Faddomboriban a református ifjúsági találkozó. A témája a bátorság. Még az utolsó pillanat, hogy valaki jelentkezzen. Vörös Virág beszélgetett a szervezőkkel.
Lassan majdnem 2000 fiatal van együtt. Sárospatakon a biztonsági őrök, akik ugye számtalan más fesztiválon részt vesznek, szinte tátott szájjal figyelték, és olyan visszajelzéseket kaptunk tőlük is, hogy ők még ennyi fiatalt együtt így nem láttak. Nem is csak az, hogy nincs drog, nincs alkohol, hanem például azt is megjegyezték, hogy szemét sehol nem volt.
Több száz önkéntes egyszerre megmozdul. Gyülekezetek, hogy egyházi intézmények sokasága lelkesen kiveszi a részét a szervezésből, hogy programokat hoznak. Elég csak a mostani honlapnak a csevegő ablakát megnézni. Ott egymás után írják be a fiatalok a lelkes és a várakozó megjegyzéseket, de a korábbi találkozókról is nagyon sok hasonló pozitív visszajelzést kaptunk. Bátorság kell a döntésekhez, a felelősségvállaláshoz, az élet elkezdéséhez és továbbviteléhez, és nagyon-nagyon sok minden problémához. Mi ennek a bátorságnak a forrása, tehát honnan vesszük a bátorságot? Erről lesz szó.
Olyan témákat látok, hogy ügynök kérdés, gazdasági válság, ateizmus.
Az előadók, vagy olyan kutatók, olyan lelkipásztorok, akiket foglalkoztatnak ezek a témák, ők jelezték, hogy erre igény lenne, vagy ők meg is tudnák szervezni esetleg egy ilyen beszélgetésnek a résztvevőit. Sok témát a Csillagpontot szervező stáb, illetve a kulturális munkacsoport talált ki. Általában olyan témák keresve, amik valamilyen módon rímelnek a központi témára, a bátorságra. Ezek kifejezetten a délutáni kulturális és zenei jellegű programok. A délelőtti időszak a lelki programoké, ekkor egy nagy előadás hangzik el, ezután is lesz lehetőség beszélgetésre. Körülbelül 100 kis csoportban leülnek majd a résztvevők, és itt egy felkészült csoportvezető irányítása mellett a személyes benyomásokat, véleményeket, ötleteket lehet megosztani egymással. Lesznek nagy koncertek, táncházak, nagyon fontosak a dicsőítő, bizonyságtevő alkalmak, lesznek késő éjszakai beszélgetések, amelyeket Nikodémusok órájaként nevezünk a legelső Csillagpontoktól kezdve. Például a Ráckeresztúri drogmissziónak a fiatal gondozottja is beszélgető partnereink lesznek. Lesz szó egy 8 hónapos ázsiai nászútról. Vendégünk lesz az éjszakai órákban Kovács András Péter humorista, illetve vendégünk lesz egy paksi presbiter, aki fiatalabb éveiben a Szovjetunióban egy amolyan vallás elhárító párbizottságnak volt a tagja.
Már a legelső Csillagponton is részt vettem 2003-ban, akkor még úgymond a mehlényes rendezőként. Idén a külügyi munkacsoportért vagyok felelős, ami egy új kezdeményezés, külföldi testvéregyházaknak mentek ki meghívók, hogy két-két delegáltat szeretettel várunk. Jó pár országból küldenek is. Például Tajvanból érkeznek ketten, csak hogy a legmesszebbit említsem. Aztán Skóciából is jönnek, Lengyelországból, Csehországból, Kanadából fő előadások, valamint az esti állíthatók tolmácsolva lesznek.
Én a Csillagpont bandbe vagyok benne, énekes vagyok. Áhítat előtti énekeket vezeti ez a Csillagpont band, illetve utána is koncertet is fogadni. Az ország egész területéről jönnek össze zenészek. Akkor ilyenkor összeállnak, akkor próbálnak, gyakorolnak erre, és akkor csak itt a Csillagponton együtt szolgálnak.
Minden egyes alkalom nagyon nagy élmény volt. Tényleg úgy megyünk el egy-egy Csillagpontról, hogy feltöltekezve. Ez a feltöltekezés akár 2 évig is kitart. Tényleg mindenkitől, aki részt vett, ezt hallom vissza. Minden szempontból tényleg öröm ott lenni.
Hallgassuk meg Isten szavát Pál apostol római levelének első fejezetéből. Mert ami Istenben láthatatlan, tudnillik az ő örökkévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértve, meglátható. Emlékszem egy gimnáziumi biológia dolgozatra, amikor az evolúcióról kellett írni, és én véletlenül úgy fejeztem ki a gondolataimat, hogy látszik, az egyedek fejlődése valami cél felé tart. vastag piros aláhúzást kaptam ezért a mondatért, mert akkor még emögül az ártatlan szó mögül, hogy cél, és kilógott annak a lehetősége, hogy valaki ott állna az élet mögött, netalán egy teremtő. Pedig ahogyan végignéztem a falra függesztett óriási táblát, ahol az ebihaltól egészen a görbülő, majd egyenesen járó emberig minden szépen le volt festve egy ívbe, annyira magától értetődő volt, hogy akkor az egyszerűből az összetett felé halad minden célszerű módon. Számomra ezért volt megdöbbentő, amikor ma egy ártatlannak tűnő mesekönyvben, most már sokkal rafináltabban ugyanez az ideológia köszön vissza. Legalább tudjuk, hogy semmi nem változott. Az ember ma épp úgy, mint akkor érzi, hogy ennél az alap pillérnél minden eldől. Én vagyok a magam ura, az ember dönti el, hogy mit tesz és mit miért van, vagy pedig Istentől jövünk, és akkor az ő céljainak kell megfelelnünk, és nem a magunkénak. Ez a létünk alapkérdése. Nem biológiai, és nem mindenféle manapság divatos álkérdéseket kell feszegetnünk, hogy honnan származik, és hogy mi volt előbb, hanem hogy mi végre vagyunk. Pál azt mondja, a teremtett világ értelmes vizsgálata önmagában láthatóvá teszi Istent. Szinte ösztönösen rákérdezünk, micsoda tökéletesség egy szemgolyó. Hogyan létezik az, hogy ennyire tökéletes részleteiben ez az egyetlen testrészünk? Vagy micsoda csoda, hogy csillagmilliárdok vannak fölöttünk, amik már nem is léteznek, de újak keletkeznek, amiket még nem látunk? Hihetetlen hatalmat érzékelhetünk-e mögött? Azonban Pál apostol is szomorúan megállapítja, bár látjuk ezt, bár alázatra int maga a világ, és arra, hogy megköszönjük azt a rengeteg szépséget, amit rejteget, de az ember a világban nem önmaga megfékezésének erejét látja, hanem éppen teret enged annak, hogy gőgét szabadon engedje. Ez először úgy kezdődik, hogy nem tudunk megköszönni. Hogy természetessé válik az élet. Hogy azt gondoljuk, voltaképpen minden azért van, hogy mi itt jól érezzük magunkat. Ha csak annyit meg tudnánk tenni, hogy napjában egyszer megköszönjük Istennek a teremtés csodáját, egészen biztos vagyok benne, hogy másként látunk majd mindent. Aztán a hálát nem adó ember elkezd okoskodni. Azt gondolja, hogy ő mindent jobban tud, és a szíve teljesen összezavarodik. Ebben a zavarodottságban aztán észre sem veszi, hogy egy nagy helyicsere történt. Mert a teremtő helyébe a teremtett dolgok kerülnek. A tárgyak, az élőlények, a földi ajándékok úgy tűnnek föl, mintha ajándékozók lennének. Ezt az átalakulást átéljük sajnos kicsiben és világméretekben is. Amikor nem köszönjük meg Istennek az életet, akkor mindig eluralkodik rajtunk az élet. Ha nem tesszük Isten kezébe a kantárt, akkor a lovak irányítják a szekeret egy idő után. Nem leszünk urai önmagunknak sem, és a dolgainknak sem. És nem ez folyik a világban, nem ezért esz meg minket a pénz. Van egy egyszerű matematikai művelet, amit olyan nehéz megtanulnunk, a gyökvonás. Önmagunkból, akaratunkból, terveinkből újra és újra gyököt kell vonni. Nem én vagyok a fontos, nem én értem van minden. Jelképesen gyök alatt vagyok. Ha ez így lenne, akkor békében megférnénk ezen a bolygón, és otthon is, sőt a saját lelkünkben is. Adja Isten, hogy megtanuljunk hálát adni. Ámen. Elköszön a szerkesztő Fekete Ágnes. Adásunk után várjuk telefonhívásaikat a 333-111-8-as budapesti számon, és a 0630-333-111-8-as mobiltelefonszámon. Várjuk leveleiket, címünk 1146, Budapest, Abonyi utca 21. Számítógépes címünk reformatusok@levele.hu. Délután 5 órától minden nap hívhatják a 201-00-11-es budapesti számot lelki kérdésekkel. A most hívható szám 333-111-8-as. Áldás békesség!
Te benned bíztunk elejétől fogva. A református egyház fél óráját hallották hallgatói.